A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. A mai műsorban korábbi adások érdekes híreiből válogatunk. Ami a tartalmat illeti, kiderül, hogy a hollók is lehetnek olyan okosak, mint a csimpánzok. Nem pusztítja el az agysejteket az alkohol. Inzulin injekció helyett jöhet az okos tapasz. Vonzóbb egy arc, ha sokáig nézi. Kiderítették, miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot. Egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika. Mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete. Tesztelték a marsi hordozható atomreaktort, és a műsor végén még 10 tudományos érdekességről hallhatnak. Először azonban arról lesz szó, hogy kifinomult működésű egyes madarak belső GPS-e, vagyis helymeghatározó rendszere. Az orvosi élettani Nobel-díjat 3 kutató kapta néhány éve az agy belső GPS rendszerén végzett úttörő munkásságáért. 4 évtized kutatása során rájöttek arra, hogy az agy egy kicsi része, a hipokampusz tárolja az állatokat körülvevő környezet térképét és navigálja el őket abban. A kutatást, amért a díjat kapták, egerekkel végezték, de igaznak bizonyult más állatokra is. A magokat elrejtő madarak nagyon jellegzetes példa arra, hogy miként számít a térbeli navigáció az életükben. Ezen állatok eligazodási képessége túltesz néhány ember ezen képességén is. A magvakat elrejtő madarak az élelmüket több száz, de akár 1000 különböző helyen is tárolhatják, és napokkal, akár hónapokkal később keresik csak elő. Az amerikai fenyőszajkónak van az egyik legmeglepőbb gyűjtögető szokása. Több mint 5000 magot gyűjt össze és rejt el ősszel, hogy majd tavasszal, 7 vagy 9 hónappal később kiássa azokat. Tudjuk, hogy az emberi agy is alkalmazkodik a mindennapi környezetünk igényeihez, mint például a híres londoni taxis kísérletben, amelyben azt találták, hogy a taxisofőrök nagyobb hipokampusszal rendelkeznek. Ez a növekedés annak tudható be, hogy olyan képességekkel kell rendelkezniük, aminek a segítségével el tudják navigálni utasukat London több ezer kanyargós utcáján. Vajon ezen madarak agyai is specializálódtak a kiterjedt térbeli navigációhoz, amin a túlélésük múlik? Nos, a válasz igen. A magvakat elrejtő madarak hipokampusza nagyobb a teljes agy térfogatához viszonyítva, mint a nem gyűjtögető madaraké. Jellegzetes, hogy ez a megnagyobbodás a fiatal egyedekben nem található meg, csak későbbi életszakaszban jelenik meg, amikor elkezdi élelemkészletét felhalmozni. A kutatók tanulmányozták a gulyajáró madarakat is, azt vizsgálva, hogyha nem engedik azokat fészket keresni, akkor ez a hipokampusz méretének csökkenését idéznie elő. A kísérletben barna fejű gulyajárókat tartottak madárházban, ahol nem volt más madárfészke. Ahogy várható volt, az egy évig fogságban tartott nőstény egyedek, amelyek nem tudtak más madarak fészke után keresni, hipokampusza kisebb volt, mint a szabadban vizsgált fajtársaiké. Ezek a felfedezések arra engednek következtetni, hogy a hipokampusz megnagyobbodása a navigáció szükségességével párhuzamosan jelentkezik. De vajon a nagyobb hipokampusz a memóriára is előnyös hatással van-e? Nehéz a memória egy bizonyos részét az agy egy struktúrájával összefüggésbe hozni. A kérdés megválaszolásához a kutatók utánozták laboratóriumi körülmények között a magok megtalálásának folyamatát. A magvakat felhalmozó madarak érezhetően jobban teljesítettek a nem gyűjtögető madárfajokhoz képest, az olyan feladatokban, amelyeknek célja összehasonlítani az eldugott élelem visszaszerzését. Ez arra utal, hogy az élelem felhalmozó madarak a térbeli információkat sokkal pontosabban raktározzák. Ezen felül a hipokampusz sérülése nincs hatással a motivációra, az éhségre vagy a nem térbeli feladatok elvégzésére, ám rontja az élelem helyére vonatkozó memóriát. Kifinomult működésű egyes madarak belső GPS-e, vagyis helymeghatározó rendszere, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a madaraknál, ugyanis nem szabad lebecsülni az agyukat, és kiderül az is, hogy nem pusztítja el az agysejteket az alkohol.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Nem szabad lebecsülni a madáragyat, ezzel folytatjuk a műsort. A svéd Lund Egyetem kutatói szerint a hollók is lehetnek ugyanolyan okosak, mint a csimpánzok, annak ellenére, hogy sokkal kisebb az agyuk. Mindez azt jelenti, hogy nem az agy mérete, hanem az agysejtek sűrűsége, valamint szerkezete az, ami nagy szerepet játszik a madarak intelligenciájában. Az abszolút agyméret nem fed le mindent. Felfedeztük, hogy a varjúfélék sokkal kisebb agyuk ellenére is ugyanolyan jól teljesítenek, mint az emberszabású majmok, mondta Ken Kebedé, a kutatás egyik vezetője. Az amerikai Duke Egyetem kutatói széleskörű tanulmányt hajtottak végre, 36 állatfajon, elsősorban főemlősökön és majmokon. A csapat egy úgynevezett hengertesztet alkalmazott. Élelmet helyeztek el egy átlátszó csőben, melynek mindkét vége nyitott. A kihívást az étel nyílásokon keresztüli megszerzése jelentette. A sikerhez az állatoknak folyamatosan kényszert kellett gyakorolnia saját magán, és hatékonyabb stratégiát kellett alkalmaznia az élelem megszerzéséhez. A tanulmány eredménye szerint az emberszabásúak teljesítettek a legjobban, ezáltal az abszolút agyméret tűnt az intelligencia kulcsának. A hengertesztet azonban nem végezték el madarakon. A svéd Lund Egyetem, a brit Oxford Egyetem, valamint a német Max Planck Ornitológiai Intézet kutatóival közösen varjakkal, csókákkal és hollókkal végezte el a kísérletet. A csapat először megtanította a madaraknak, hogyan szerezhetik meg a jutalmat egy nem átlátszó cső két végén keresztül, majd megismételték a tesztet az átlátszó csővel. Az állatok természetükből adódóan közvetlenül a csövön keresztül próbálnak az élelemhez jutni, amit meglátják azt. A hollók azonban minden alkalommal a tanultak szerint a cső végein keresztül próbálkoztak. A csókák és a varjak is közel 100%-os teljesítményt nyújtottak, ami gyakorlatilag megegyezett a gorillákéval. Ez azt bizonyítja, hogy a madáragy kifejezetten hatékony, kisebb abszolút mérete ellenére is. Ahogy a tanulmány mutatja, más tényezők is lehetnek, amelyek fontosak az intelligencia esetében, például az agysejtek sűrűsége. A tudósok szerint még sok mindent meg kell ismernünk és tanulnunk az intelligencia és az agyméret kapcsolatáról, valamint egy madár agyának a szerkezetéről, de ez a tanulmány egyértelműen mutatja, hogy a madarak agya nem egyszerűen madáragy. És ha már agy, folytatjuk ezzel a témával, de már az emberekre vonatkozóan. Nem pusztítja el az agysejteket az alkohol. Nagyon régóta tartja magát az a mítosz, hogy az alkohol azért is egészségtelen, mert pusztítja az agysejteket. Míg a tiszta alkoholra ez tényleg igaz, kutatások bebizonyították, hogy nem tudunk akkora mennyiséget meginni belőle, hogy valóban kárt tegyen az agyunkban, legalábbis ami az agysejtjeinket illeti. Még ma is olvasni jó néhány helyen azt a téves információt, hogy alkoholt fogyasztani azért nem érdemes, mert pusztítja az agysejteket, pedig ezt a mítoszt már 1993-ban megcáfolta a Great Jensen kutatása. Ő és kollégái alkoholista és nem alkoholista csoportok agysejtjeinek számát mérte meg, és arra az eredményre jutott, hogy nincs mérhető különbség a kettő között. Az alkoholfogyasztás nem befolyásolja az agysejtek számát. Ez még az alkoholfüggőkre is igaz. Nem jelenti azonban, hogy az ivásnak ne lennének az agyra káros hatásai. Bár maguk az agysejtek nem halnak el az alkohol hatására, a köztük zajló kommunikáció nehézkessé és kevésbé hatékonnyá válhat. Az alkohol ugyanis károsítja az úgynevezett dendriteket, melyek az idegsejtek végén találhatóak és az információk felvételéért és a sejtest irányába történő vezetéséért felelősek. Ez azonban az alkoholfogyasztás mérséklésével megállítható, sőt, vissza is fordítható, így nem okoz maradandó károsodást. Más kérdés azonban, hogy az alkohol megakadályozza a tiamin felszívódását, így a szervezet nem kaphat elég B1 vitamint, ez viszont valóban az idegsejtek pusztulásához vezet. Bár ez is nagyrészt gyógyítható, és az agysejtek képesek magukat regenerálni. Itt már létezik az a szintű sérülés, ahol maradandó agykárosodásról beszélhetünk. A nagymértékű alkoholfogyasztás az újabb agysejtek termelődését is megakadályozza, így ha közvetlenül meg nem is öli őket, a megújulásukat gátolja. Tehát a végkövetkeztetés, leépíti az agyat az alkoholfogyasztás, de nem közvetlenül. És a folytatásban maradunk még az orvostudománynál. Inzulin injekció helyett jöhet az okos tapasz, ez egy nagy áttörés lehet, és egy másik érdekesség, vonzóbb egy arc, ha sokáig nézi. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Folytatjuk a tudomány mai állását, amelyben továbbra is az elmúlt adások érdekes híreiből válogatunk. Inzulin injekció helyett jöhet az okos tapasz, ezzel folytatjuk most a műsort. Cukorbetegek millióinak könnyítheti meg az életét az amerikai kutatók által kifejlesztett intelligens tapasz, amely érzékeli a vércukorszint változását és a szükséges inzulint juttat a szervezetbe. Az okostapasz akkora, mint egy bélyeg, és több mint 100 szempilla hosszúságú tű található rajta. A mikrotűk a bőr felszínén áthatolva a hajszál erekben folyamatosan érzékelik a vércukorszintet. A tűkben nanorészecskék találhatóak, a mikroszkopikus buborékokban inzulinraktárak vannak, amelyek azonnal szétesnek és inzulint juttatnak a szervezetbe, amint a beteg vércukorszintje túl magasra emelkedik. Az Észak-Karolinai Egyetem által kifejlesztett gyorsan működő tapasz használata egyszerű és nem mérgező anyagokból készült. Az egész rendszert a beteg személyes tulajdonságaihoz lehet igazítani. Figyelembe véve a testsúlyát és az inzulin érzékenységét, tehát az intelligens tapaszt még okosabbá lehet tenni. A cukorbetegek jelenleg kénytelenek rendszeresen ellenőrizni a vércukorszintjüket, és annak szinten tartása érdekében inzulin injekciókat kell beadniuk maguknak. Ez a módszer azonban egyrészt fájdalmas, másrészt nem is eléggé pontos. A nem megfelelő mennyiségű inzulin bejuttatása szövődményeket okozhat. Bár az okostapaszt egyelőre csak egereken tesztelték, a kutatók szerint a rendszert emberekre is alkalmassá lehet tenni. Az új inzulin tapaszt a betegnek csak néhány naponta kell majd cserélnie. A fejlesztés még korai szakaszánál tart, így további kutatásokra és klinikai tesztekre lesz szükség annak kiderítésére, hogy az okostapasz valóban képes lesz-e megkönnyíteni cukorbetegek millióinak életét. Reméljük, hogy így lesz, várjuk a fejleményeket, minden esetre ez egy nagyon előremutató fejlesztés. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes kísérleti eredményről számolhatunk be. Ugyanis kiderült, hogy vonzóbb egy arc, ha sokáig nézi. Kiderült, hogy nem csak egyszerű geometriai formákat ábrázoló képeknél, hanem az emberi arcok esetében is igaz, hogy ahová jobban koncentrálunk, azt előnyben részesítjük. Így ha tovább tanulmányozunk egy arcot, sokkal inkább vonzónak látjuk, mint akkor, ha csak futólag figyelünk rá. Az már régóta nem újdonság, hogy a szemünk attól függően különbözteti meg egymástól a geometriai ábrákat, hogy melyekre koncentrálunk. Az egyik tudományos lap azt hozza fel példának, amikor egy képen három szürke kör metszi egymást, találkozásuk közepén pedig van egy kis pont. Ha erre a középen álló pontra szegezzük a tekintetünket, de közben csak az egyik körre koncentrálunk, az lassan kiemelkedik a többi közül és világosabbá válik, mert hangsúlyosabbnak tűnik. A Harvard Egyetem kutatói megállapították, hogy ugyanez a módszer alkalmazható az emberi arcok esetében is. Kutatásuk során egy képernyőn arcpárokat mutattak a kísérletben résztvevőknek. A képernyő egyik felére pedig egy pontot helyeztek el, amire az alanyoknak koncentrálniuk kellett. A pontok hol a képernyő egyik, hol a másik felén jelentek meg. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen arányban találják vonzóbbnak a megjelölt oldalt, ezzel letesztelve, hogy az arcok esetében is működik-e a koncentrációs illúzió. Általánosságban elmondható, hogy az alanyok azokat az arcokat találták vonzóbbnak, amelyek a ponttal megjelölt oldalon voltak. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy azok az arcok, amelyekre jobban koncentrálunk, sokkal jobban tetszenek, mint azok, amelyekre csak futólag pillantunk rá. Ez az észlelés másfajta feldolgozásának köszönhető, és nem annak, hogy valóban vonzóbbnak látjuk a másikat. Érdekes kutatás tehát, vonzóbb egy arc, ha sokáig nézi. Tessék kipróbálni akár a buszon vagy a metrón, és hogyha valaki esetleg elsőre nem szimpatikus, szépre lehet nézni. A folytatásban pedig két további érdekes témával jövünk rövidesen. Kiderítették, hogy miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot, és arról is hallhatnak, hogy egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk. Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most témánk, hogy kiderítették, miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot. ugyanannak a laza talajnak tulajdonítható a pízai ferdetorony földrengés állósága, mint amelyik a torony süllyedését és dőlését idézte elő több száz évvel ezelőtt, derítették ki olasz és brit mérnökök. A világhírű műemlék nem sokkal építésének kezdete, 1173 után elkezdett dőlni a laza talajréteg és a rosszul lefektetett alapok miatt. Dőlésszöge elérte az 5,5 fokot, ennek ellenére az 58 méter magas torony legalább 4 pusztító földrengést túlélt épségben 1280 óta. A mérnököket régóta foglalkoztatja a kérdés, miért élhette túl az erős földrengéseket a pízai ferdetorony. Az építmény sebezhetősége miatt a szakemberek úgy vélték, hogy már egy mérsékelt földrengésnek súlyos károkat kellene okoznia az épületben, sőt, akár romba is dönthetné azt. A római Tré Egyetem és a Bristoli Egyetem tudós csoportja megtalálta a választ. A dinamikus talajszerkezet kölcsönhatás jelenség áll a rejtély hátterében. A talaj és a szerkezet kölcsönhatása egy érintkezési probléma a talaj felszíne és a szerkezeti elemek között. A kutatócsoport tanulmányozta a rendelkezésre álló szeizmológiai, geotechnikai és szerkezeti információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a torony nagy magassága és szilárdsága együtt a talaj lazaságával jelentős mértékben módosítja az épület vibrációs sajátosságait, oly módon, hogy a torony nem rezonál a földrengés talajmozgásával. Ez a pízai ferdetorony fennmaradásának kulcsa, olvasható a Bristoli Egyetem közleményében. És maradunk még a föld szerkezeténél a következő percekben is. Egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika. Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya délnyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. A szakembereket viszonylag régóta foglalkoztatja a téma, amely szerint eljön majd az idő, amikor az afrikai kontinens ketté hasad, az így keletkező új földdarab pedig különálló szigetet fog alkotni az Indiai óceánon. Bár a földlemezek mozgását a megfelelő eszközök segítségével eddig is nyomon lehetett követni, szabad szemmel látható bizonyíték, ilyen mértékű legalábbis, eddig nem volt, amely azt jelezte volna, hogy Afrika szarva távolodik a kontinenstől. Egy a közelmúltban keletkezett, valóban látványos repedés, mindezt viszont egyértelműen bizonyítani látszik. Ugyanis heves esőzések tomboltak Kenyában, és ez valamint a szeizmikus tevékenységek következtében egy több mint 15 méter mély és több mint 15 méter széles repedés alakult ki a Nagy Hasadékvölgyben, amely a Narok nevű település közelében található szántó területeket is érinti. A közeli Nairobit Narokkal összekötő utat pedig majdnem használhatatlanná tette a hirtelen kialakult, összességében több kilométer hosszú törésvonal, amely ráadásul növekedni látszik. A geológusok mindebből arra következtetnek, hogy az afrikai kontinens idővel minden bizonnyal ketté fog válni. Mivel azonban a tektronikus lemezek mozgása alapvetően nagyon lassú, a kontinens tényleges szétszakadásáig legalább évek 10 millióinak kell még eltennie. Ez még kicsit odébb van, minden esetre úgy tűnik, hogy Afrika ketté fog válni. És a folytatásban egy újabb távoli időpont, mint egy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete, és szólunk arról is, hogy tesztelték a marsi hordozható atomreaktort.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete. A kutatók egy csoportjának új elképzelése van arra vonatkozóan, hogy miként is fest majd az objektum a pusztulása után. Egy csillag életének hosszúságát főként a mérete határozza meg. A nap például egy sárga törpe, átmérője mintegy 1,4 millió kilométer. Az eféle objektumok általában 10 milliárd évig maradnak fenn. Csillagunk tehát jelenleg középkorúnak mondható. Ha az égitest egyszer elhasználta a hélium készletét, a nehezebb elemeit kezdi majd felemészteni. A folyamat hatására az objektum puffadni kezd és vörös óriássá fog alakulni, ezt követően pedig rendkívül sűrű, fehér törpévé esik majd össze. A csillagot ekkor egy hatalmas, gázzal és porral teli felhő úgynevezett nebula fogja körbevenni. A korábbi becslések alapján a haldokló csillagok 90%-a hoz létre homályos felhőt. A számítások pedig azt is mutatták, hogy csak a napnál kétszer nagyobb égitestek képesek olyan por és gázhalmazt produkálni, amely kellően fényes a tanulmányozáshoz. A megfigyelések azonban mást mutattak. A csillagködök ugyanis olyan galaxisokban is feltűnnek, amelyekben kisebb tömegű csillagok helyezkedtek el. Éppen ezért a szakértők között komoly szakmai vita alakult ki arról, hogy pontosan mi is történik haláluk után a naphoz hasonló kisebb tömegű égitestekkel. Hogy eldöntsék a kérdést, kutatók egy csoportja új számítógépes modell dolgozott ki a csillagok életciklusának vizsgálatához, írja az egyik tudományos portál. A szakértők szimulációjuk során arra jutottak, hogy a csillagködöt létrehozó felfúvódó vörös óriások a vártnál sokkal gyorsabban melegítik fel a felhőjüket. Éppen ezért a kisebb tömegű csillagok is képesek látható nebulát létrehozni. Arra jutottunk, hogy az 1,1 nap tömegnél kisebb tömegű csillagok halványabb csillagködöket, a 3 nap tömegnél nagyobb tömegű csillagok pedig fényesebb nebulákat hoznak létre, nyilatkozta a Manchesteri Egyetem kutatócsoportja. A számítások azt mutatják, hogy mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete, azért úgy tűnik, hogy van még egy kis időnk. A folytatásban pedig maradunk még az űrben, tesztelték a marsi hordozható atomreaktort, ez a témánk. A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén már a Mars utazásra készíthetik fel. Ahhoz, hogy a jövőben képesek legyünk embert küldeni a Marsra, vagy létrehozni egy holdbázist, esetleg hosszú űrutazásokat tenni, mindenképpen energiára van szükség. Ez azonban komoly fejtörést okoz a szakembereknek, hiszen ha kolonizálni szeretnénk a Marsot, ahhoz nem elegendő egy-két rakétányi üzemanyag. Folyamatos ellátásra van szükség. Most úgy tűnik, megszületett a megoldás. A NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal a Los Alamosi Nemzeti Laboratóriummal és a Szövetségi Energiahivatallal közösen jelentette be, hogy megépítették a hordozható miniatűr atomreaktort. A Kilopower 1 és 10 kW közötti energiát képes előállítani. A NASA szerint utóbbi esetén elég lenne 10 darab, hogy egy egész marsbázist működtessenek. Persze a januári bejelentéskor még hátra volt a nagy teszt. Mostanra azonban sikerrel vették ezt az akadályt is. A beszámoló szerint a tesztek a vártnál sokkal jobb eredményt hoztak, így hamarosan megkezdhetik a rendszeres repülési teszteket is. Eddig egy 20 órán át tartó tesztre vitték az eszközt márciusban Nevadában. Mint kiderült, alapjáraton több energiát termelt a rendszer, mint azt várták. 4 kW-ra számítottak, de ennél többet termelt a reaktor. Emellett extrém behatásoknál is stabilan működött. A hűtés megszüntetése vagy feltekerése mindössze 15 fokos, vagy még ennél is alacsonyabb hőingadozást eredményezett a magban. David Poston a reaktor tervezője szerint a benne található urán 235-nek olyan alacsony a sugárzása, hogy az emberre egészen biztosan ártalmatlan. Emellett úgy alakították ki, hogy a rendszer önmagát tartsa karban, így szinte emberi beavatkozás nélkül is képes működni. A következő egy évben további tesztek várnak a Kilopower-re, és ha azt is sikerrel veszi az eszköz, már készülhet is a Mars utazásra. Tesztelték a marsi hordozható atomreaktort, amely elláthatja majd a vörös bolygót energiával. A folytatásban pedig rövidesen 10 tudományos érdekesség következik. Érdemes velünk maradni, mindjárt jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Önök még mindig a tudomány mai állását hallják, amelyben most 10 tudományos érdekesség következik az elmúlt műsorokból válogatva. Az első érdekesség: 99.776.600 vérér található az emberi szervezetben, beleértve a hajszálereket is, a teljes hálózat kiterítve 100.000 kilométer, amely 2,5-szer körülölelné a Földet az egyenlítőnél. 2 vérkör van, a szívből kilépő nagyér egyre kisebb és kisebb ágakra oszlik, ez az artériás rendszer, míg végül egészen eljut a kapillárisokig, vagyis a hajszálerekig. Azok pedig összeszedődve egyre nagyobb és nagyobb erekké alakulnak, ez a vénás rendszer, míg végül a szívbe torkollanak. És most következzen a második érdekesség, az autisták 65%-a balkezes. Az autizmus egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az Esőember című filmben Dustin Hoffman kiválóan alakított egy ilyen szemét. Bár a felsorolt területeken elmaradnak az autisták képességei az átlagostól, más területeken akár memória, kreativitás, kiemelkedő adottságokkal rendelkeznek. Aztán a harmadik érdekesség, hogy a zene jótékony hatással van a szervezetünkre. A kora gyermekkorban elkezdett zenei tanulmányok látványosan fejlesztik az intelligenciát és a szóbeli készségeket is. Egy angliai felmérés szerint azok a tanulók, akik napi rendszerességgel kerültek aktív kapcsolatba a zenével, nem csak mint hallgatók, jobban teljesítettek az intelligencia teszteken és szóbeli kifejező képességük is gazdagabb volt. Mindamellett nem csak gondolkodási képességeik, memóriájuk és a fantáziájuk is élénkebb volt társaiknál. A test és a lélek fájdalmait is képes enyhíteni a zene. Egy orvosi szaklapban közzétett kísérlet a csontritkulásban, fájdalmas porckoronkopásban és reumában szenvedő betegeknél mérte, hogy pusztán a zene hatására hogyan változik az állapotuk. Az eredmények szerint 20-25%-kal enyhült a betegek fájdalomérzete. A zene nem csupán csökkenti a fájdalmakat, meg is nyugtatja a betegeket, mert serkenti az örömérzetet okozó endorfin termelését. Látásjavító a zeneterápia a stroke után. Egy tudományos publikáció szerint a betegség miatt jelentkező látászavarokat sok páciensnél enyhítette, sőt, teljesen meg is szüntette az intenzív zenehallgatás. Továbbá tény az is, hogy a fizikai teljesítő képességet is növeli egy jól megválasztott zene. Egy kedvelt zeneszám lelki erőt, jókedvet és motivációt nyújt a nehezebb feladatokhoz is. Aztán itt a negyedik tudományos érdekesség. A legnagyobb élő szervezet a Földön, a több mint 2000 km hosszú nagy korallzátony, nem messze Észak-Kelet-Ausztrália, Queensland nevű államának partjaitól. Mintegy 3000 korallzátonyból és körülbelül 900 kisebb-nagyobb szigetből áll, melyek nagyjából azonos távolságra vannak a tengerparttól. Ötödik érdekesség, egy nagy tölgy vagy bükkfa egy nap alatt 38-95 liter folyadékot is képes elpárologtatni. Aztán a hatodik, a pillangók a hátsó lábaik segítségével ízlelnek, mely lehetővé teszi számukra, hogy megállapítsák, ehető-e az általuk kiválasztott levél. Hetedik érdekesség, a jeges medvék akár 40 km/h sebességgel is képesek futni, és 183 cm magasra is ugorhatnak a levegőben. A jeges medvék világos szőrük miatt szinte láthatatlanok az infravörös kamerák számára. És maradjunk még a sebességnél, a legnagyobb biciklivel elért sebesség sokáig 268 km/h volt, amelyet Fred Rompelberg ért el 1995-ben. Ezt a rekordot döntötte meg François Gissé 2014-ben 333 km/h-val szágúdva. Igaz, ezt rakéta meghajtású kerékpárral érte el. És jöjjön a kilencedik tudományos érdekesség. A Merkur felszínén lévő hőmérséklet nappal meghaladja a 430 Celsius fokot, éjjel azonban mínusz 180 Celsius fokra süllyed le. A Merkur a naphoz legközelebbi és legkisebb bolygó, a nap körüli keringési ideje 88 nap. A Földön nézve fényesnek látszik, azonban nehéz észlelni, mert a Földön nézve a naptól mérhető legnagyobb szögtávolsága csak 28,3 fok. És még egy rövid hír, a tizedik, az óceánok sótartalma elég lenne ahhoz, hogy az összes kontinenst 152 méter magasan teljesen beborítsuk sóval. És ezzel az érdekes hírrel véget ért a mai műsor, amelyet korábbi adásainkból válogattunk. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.